Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n szombat délután, ahol a mai vendégemet köszöntöm, Barabás Richárd.
Kívánok!
Barabás Richárd egy fiatal színész, de egyébként most meg a mozgalomból jön, ha jól értem, úgyhogy mesélj el nekünk, mi újság az utcákon, vagy ha az utcákon, akkor a diákkörökben. Hogy áll a...
Nagyon érdekes, pont míg vártuk a Blahán a taxit, elment mellettünk egy fiatalabb csoportnyi diák táblákkal, és lelkesen integettünk nekik, ők visszaintegettek, úgyhogy szerintem gyülekezni fogunk, nem is tudom, a Facebookon talán egy ilyen 4500 volt talán a visszajelzések száma, amikor legutoljára láttam, de hát látva az elmúlt napok eseményeit, nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez még ennél nőni fog, vagy jönnek szülők, nem tudom, tehát bármi elképzelhető.
Uh-huh. Tehát most éppen a forrongásnak a kellős közepén vagyunk, bárhogy amire adásba kerülünk, addigra nem tudom, mi lesz. Minden esetre engem meglepett, amikor találkoztam magával, egy ismerős arca a videó üzenetben, amit a hallgatói hálózat küldött a kormánynak, vagy a miniszternek.
Igen.
És úgy gondoltam is, hogy na hát, egy végzett színész, vajon akkor maga így már az egyetemen diákkorában is ilyen mozgalmár típus volt, vagy tulajdonképpen ez valami fajta ilyen aktivistaság végzetként, tehát, vagy pedig esetleg tanul most is, vagy hogy került ide, tulajdonképpen ezt akarom kérdezni, hogy nagyon került a diák mozgalomba?
Ez nagyon érdekes, mindig nagyon zavart az igazságtalanság, és a hazugság, meg a cinizmus. És a múlt hétfői hallgatói fórum, most nem is tudom, ez hanyadika volt pontosan, ahol elindult ez az egész, meg elfogadták a hallgatók hat pontját, azt éreztem, hogy nekem ott részt kell venni. És akkor kimentünk együtt, akkor ott láttam embereket, és mondtam, van egy pár most is egyetemista ismerős, és mondtam, hogy mindenképpen azt hiszem, hogy nekem ezt csatlakoznom kell. Akkor is, hogyha nekem már van diplomám, mert ez nem csak az egyetemisták, ugye, nem csak a diákok, ugye az országos ügy, tehát az oktatás az mindannyiunknak, hát ez az ország egyik legfontosabb dolga, hogyha nincs oktatás, megfelelő oktatás, az ország jövőjét teszi tönkre. És akkor így, de egyébként olyan jogalapon van, hogy tervezem, hogy szeretnék még tanulni, tehát szeretnék még másik diplomát is emellett, vannak konkrét ötleteim is, bár nem tudom, hogy indul-e ilyen szak. Úgyhogy még szeretnék hallgató lenni, egyetemista majd.
De milyen szakra spórolna?
Intézményvezetője, vagy valami hasonló.
Tehát ez valami főnökség szakos?
Igen, tehát ami vezetés, szervezést, ilyesmivel foglalkozik. Egészen egyszerűen azért, mert ami eddig van, tehát a színész szak és diploma, azt nagyon szeretem, és nagyon színész is akarok természetesen lenni. De érdekel még más, és azt gondolom, hogy ha még csinálnék, vagy tanulnék valamit, akkor nem elméleti, vagy kevésbé elméleti, inkább gyakorlati tényszerű, a mindennapi élethez szükséges, vagy a mindennapok világában való eligazodást segít diplomára lenne, vagy tudásra lenne inkább szükségem még.
Ez érdekes, és vajon hogyan képzeli, hogy mit lehet így ilyen helyen tanulni?
Azt képzelem, hogy azokat a részterületekről van, esik szó, egyébként úgy is tudom, hogy indul egy általam preferált helyen valószínűleg ilyen szak, de erről nem tudok most többet mondani, mert ez még nem teljesen biztos. Én azt feltételezem, hogy valószínűleg azokat a szakterületeket veszi majd alapul, amit egy vezetőnek ismernie kell, tehát gondolok így a munkajog, pénzügyi ismeretek, csoportdinamikák, munkaszerződéseket, ilyesmi, megjelenés, marketing, tehát ezek a területeket fogná össze, tehát valami ilyesmi.
És mindezt így egyébként színházi vonalon gondolnák kamatoztatni? Vagy tehát kultúrában,
művészetben? Elsősorban kulturális területen. Vagy ki tudja, tehát hogy lehet, hogy 30 év múlva politikai vonalon, de elsősorban olyasmi területen szeretnék dolgozni, tehát nem politizálni, hanem hangsúlyoznám dolgozni, amihez értek, vagy amihez szeretnék érteni.
De tulajdonképpen azért az nem lehetetlen, hogy most a politikai karrierje kezdetének vagyunk éppen tanúi? Így a hallgatói tiltakozások kapcsán?
Minden lehet. A jövőt azt nem lehet kiszámítani. Én azt mondanám, hogy érdekel, vagy inkább nem a politika érdekel, mert a politika ebben a mai formájában nem más, mint a hatalom megszerzésére irányuló törekvés és a hatalom megtartása. Ez engem nem érdekel a hatalom szerzés. Engem az érdekel, hogy tudjak tenni dolgokat. És hogyha úgy tudok tenni dolgokat, hogy csak egy tag vagyok a hallgatói hálózatban, ami fantasztikus, mert nincsenek kiváltságok, nincsenek titulusok, mindenki egy adott feladatra koncentrál, és ezek változnak. Tehát, hogyha így tudok tenni, és az egész életemben csak így tudok tenni valamit, de az valódi tevékenység, akkor ezt szeretném csinálni. Ha ezt később egy felelős pozícióban tudom betölteni, akkor ott szeretném. De hogyha ezt egyszerűen csak, ezt nem csak rosszul mondom, ha színészként és művészként tudom megtenni hatásosan, akkor ott szeretném megtenni.
És akkor most így vissza is terelem a vezérfonalra, amivel kezdett, hogy nagyon rosszul viseli az igazságtalanság.
Igen.
Igen. Jó, hát akkor nyilván lesz ilyen-olyan terepen ebben még tennivaló biztosan. No, de hát végül is a meghívás az abból ered, hogy ez egy színházi műsor, és maga egy színész, aki 2 évvel ezelőtt végzett a főiskolán, és most akkor így megmondom, mert voltaképp kerestem is erre a lehetőséget, hogy én először magát a Goborló című vizsgaelőadásban láttam, aminek a főszerepét játszotta, Zsámbéki Gábor rendezte, azt hiszem ez 2010-es bemutató volt. Igen. És én megnéztem az előadást, és nem tudtam sem előtte, sem alatta, sem utána, hogy mit jelent az, hogy goborló. És akkor gondoltam, hogy itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy én ezt megkérdezzem. Mi az, hogy goborló?
A goborló nagyon vicces. Mi sem tudtuk, hogy mi ez. Ez a szövegben elhangzik, talán becsmérlő szóként, hogy maga, jaj, nagyon érdekes, ő is egy egyetemista volt ugye ebben a történetben, aki hazatér a falujába, hogy maga olyan, mint egy goborló. Ez így elhangzott. És a legközelebbi szó a kóborló, amit itt találtunk, egyébként nincs semmilyen értelmező szótárban, ez így benne nem is találtuk, és valószínűleg tényleg a kóborlóval lett kapcsolatban, de mint ilyen jövőmenő, tehát aki így mászkál, aki nem találja a helyét, tehát valami ilyesmit jelenthet ez a szó. Eredetileg, de annyira megtetszett nekünk, hogy ez ilyen jól is hangzik, és közben senki nem teljesen tudja, hogy mi ez, mint maga ez a srác, aki hazajön egyszer csak a falujába, és senki nem érte, hogy mi ez, amiről ő beszél, hiszen folyamatosan logikával, érvekkel próbál valamit tenni az ellen a testbecség ellen, ami otthon a szülőfalujában van, és nem érték, és idegen. De leginkább talán ilyen értelemben azt mondhatnánk, hogy idegen. Aki most már vagy elszármazott, vagy hazátlan, gyökértelen. Talán ezek lennének a picit átvittebb, de találóbb értelmezései ennek a szónak.
Hát ez egy több száz éves darab.
Igen.
Hát
igen.
Ez régi, és
a fordítás, szem, az érdekes, hogy a fordítás is nagyon régi volt.
Fordítás is régi. És sokat beszélt benne latinul, mert aki sok, emlékszem, hogy sok latin szó igen. volt benne, mert nyilván aki fordította, az még úgy vette, hogy mi tudunk latinul, pedig igen. hát nem tudunk. És jó munka volt ez Zsámbéki Gáborral?
Nagyon élveztem. Engem akkor a Zsámbéki tanár úr nagyon kimozdított egy holtpontról. Az, hogy megbízott bennem, és hogy hagyott dolgozni, és meg segített abban, hogy dolgozzak. Én nagyon élveztem a latin részét is egyébként, tehát ez kifejezetten izgalmas ilyen váltásokat csinál, az ember egyszer magyarul beszél, aztán latinul, és hogy tudja, hogy mégse a szöveg tartalma, hanem inkább a gondolat tartalma legyen az, amit. Tehát akkor is értsék az emberek, miről beszélünk, hogyha mondjuk 50 sort kell latinul elmondani, de legyen ez pontos. Szerintem ez egy nagyon izgalmas feladat.
Jó, sikerült. Hogy tartották a számon ezt a vizsgát?
Én szerintem azt szerették. Uh-huh. Szerették, mert most ezt nem rosszul kezdtem ebben a mondatban, inkább azt mondanám, hogy nem akart többnek látszani, mint ami az előadás. Tehát nem akarta megreformálni a művészetet, nem akarta azt mondani, na most a főiskolások csinálják valami olyat, amit még soha senki, nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy egy közösség csináljon valamit, ami jó, ami passzol rá, ami hangulatos, amiben azért kicsit ki lehet szólni, ami alapvető viszonyokat azért lemodellez arról, hogy mégis hogyan működik mondjuk az értelmiséggel szemben egyfajta félelem. Esetleg azok részéről, akik nem értelmiségiek, most ezt nem rossz értelemben mondom, hanem egyszerűen ez egy ilyenfajta félelem szerintem azért elképzelhető. Most pont visszakapcsol, hogy látjuk is sok esetben az ellenvélemények kapcsán, a mozgalmak kapcsán. Úgyhogy összességében szerintem ez egy nagyon-nagyon jó munka volt. Én szerettem.
Amikor maga végzett, akkor 4 évig jártak még a főiskolára, talán rögtön maguk után kezdődött az 5 év, vagy 2-vel valami.
Igen, mi voltunk az utolsó négy éves.
Igen. Szívesen maradt volna még 5 évesnek? Tehát sajnálta, hogy éppen nem úgy nem. volt a váltás?
Igazándiból egyáltalán nem. Én megmondom őszintén, hogy mióta kikerültem az egyetemről, egy picit szabadabbnak érzem magam. Én ott nem igazán találtam helyem, ebben én is hibás voltam egyébként, tehát hogy egy picit nehezen oldottam fel. De miután leszerződtem a Hoppártba, rögtön a diploma után, azt hogy is mondjam, kifejezetten a helyemre kerültem, úgy érzem, és nagyon sokat tanultam tőlük. Tehát, hogy nekem szükségem volt egy váltásra magam miatt, elsősorban ebben a kérdésben, hogy ezért nem bántam volna. Ugyanakkor nagyon szívesen tanulnék még a színművészeti egyetemen valami más, hát az egyetemet magát nagyon szeretem, ott velem volt akkor egy probléma, egy ilyen zárás, amit így ki kellett nyitni, és ahhoz kellett ez a lépés.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk a főiskolával még, vagy esetleg még korábban.
Jó.
Színházi belépő, ez a műsor megy a Rádió Q-n. Barabás Richárd a vendégem, aki 2 éve van a pályán, mint színész. Gálfi László és Ács János osztályában járt a főiskolán. Na, erről majd még kérdezem, de úgy találtam, hogy megtaláltam magát egy nagyon korai időből, 2001-ből Csokonai Színház Szabó Magda darabban egy 7 éves kisfiút játszott 2 szereposztásban, Pincés István rendezésében. Na, ez volt az első tetleges találkozás a színházzal?
Nem, a tetleges találkozás egyel korábban volt, viszont akkor nem játszottam. 4 éves voltam, és van egy ismerősünk is színész a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban, aki akkor is ott volt, most is ott van egyébként, és ő felvitt, egy gyerekelőadás volt talán a Jégkirálynő, és felvitt a zsinórpadlásra előtt, és megmutogatta, és rám az valami egészen fantasztikus hatást gyakorolt, szóval én ott odadatálnám egyébként ezt az első nagy találkozást a színházzal, ami ilyen hú élmény. De egyébként tényleg, ahogy mondta is, ez a Sziluett volt az első, amikor nagy színpadon, tehát hogy rendes, igazi nagy színházban álltam ki közönség elé.
Nyíregyházán járt a zsinórpadláson, ezért nagyon irigylem, mert én nem jártam. Járó Zsuzsa volt valami fekete holló, vagy ilyesmi abban a Jégkirálynő előadásban, emlékszik rá?
Nem. Egyáltalán csak arra emlékszem, hogy Horváth Lacus volt a kisfiú, aki fel is vitt egyébként utána minket, és engem.
És akkor izgalmas volt egy zsinórpadláson, egy színház zsinórpadláson?
Igen, nem is maga a zsinórpadlás, hanem az a titokzatosság, ami ezeket a... És akkor még nem is volt felújítva egyébként a Móri Zsigmond Színház, tehát még meg volt ez a régies, kicsit ilyen patinás, kicsit ilyen furcsa, labirintusszerű, furcsa, minden ilyen furcsa jelmezek, díszletek, színészek, ez a kibejárkálás, hogy szerepbe vagyok, nem vagyok szerepbe, ez nagyon érdekes. Az egésznek a hangulata, a világ az erős benyomást tett akkor így rám.
És aztán pár év múlva jött ez a debütálás Debrecenben.
Igen. Hát azért az elég nagyon kicsi szerep volt, tehát éppen volt pici statisztáltunk, meg volt ez az egy jelenet, ahol be kellett jönni, volt egy pár mondat, hát én nagyon imádtam.
És kinek volt gyereke ott, vagy kik volt közvetlen partner?
Abban a jelenetben, jól emlékszem, a Dániel Fizsolt volt az édesapa, és a Csikos Sándor tanár úr, aki engem tanított az Ady Endre gimnáziumban beszédre, ő volt a Vörös Marti ebben az előadásban, és ő is ott volt, bár nem emlékszem, hogy vele volt, nagyon valami viszony volt, mert talán ő volt a tanítónk. De nem emlékszem teljesen pontosan, mert ezt az egy mondatomat nem tudnám már felidézni azért.
De jó élmény volt.
Nagyon, igen.
És debreceni tehát?
Igen, debreceni vagyok, ott születtem, és ott is tanultam, amik felnevettek a főiskola egyetemre, színművészeti egyetemre.
És akkor így színházi élményben a Debreceni Színház volt, ami, ahol ezeket
alapvetően a debreceni, utána volt ugye néha a nyíregyházi, meg hát az iskolával a Budapestre is jártunk, nem olyan sokat, de minden évben voltam azért egyszer-kétszer Budapesten is. Nem mondanám, hogy elégséges volt a színházi tudásom, de szerencsére azért az egyetem után, vagy miután Budapestre költöztem, azután már tudtam szélesíteni azt a palettát, tehát a tapasztalataimnak a palettáját.
A főiskolára nyílt egyenes út vezetett, vagy?
Nem tudom, hogy nyílt-e, elsőre felvettek.
Hát ezt, igen, ezt, mondjuk, ezt így lehet ezt, mondani.
Mondanám. Én azt gondolom, hogy ez nem az én érdemem, vagy biztos az enyém is, mert dolgoztam, meg akartam, de valójában vannak nagyon tehetséges emberek, akik nem kerülnek belsőre. Nem tudom miért, nem az ő idejük, vagy nem találták még meg azt az osztályfőnököt, aki fel akarja őket venni, és aki szeretne elég, vagy tetszik az osztályfőnöknek, csak ő igazándiból mást akar felvenni. Tehát ez egy kicsit szubjektív, és ezért aztán szokták ezt kérdezni, és erre mindig tényleg igyekszem ezt mondani, hogy ez nem az én érdemem elsősorban, hanem a Laci, a Gálfi Laci, mert ő meglátott bennem valamit, és bízott bennem végig. Közben tényleg voltak olyan időszakok, amikor én magam ott akartam például hagyni az egyetemet, és azt mondtam, én ezt nem csinálom, átmegyek valahova máshova, csinálok valami teljesen más, mert én ezt így nem akarom. És ő mégis bízott bennem, mégse egyáltalán.
De miért? Mi volt a baj?
Nem igazán találtam a helyemet. Erre nem sokat gondolkozom rajta. Azt is gondolom, hogy például pont az első, mondta egy ellenér, hogy miért ne vegyünk fel embereket elsőre, lehet az, vagy legalábbis ez nálam működött, én elég tapasztalatlan voltam. És hát ugye ez első évben nagyon sok életjelenetet kell hozni, párkapcsolati, baráti, helyzeti, nagyon sok ilyen helyzetből, és amikor az ember ott van, hogy nem azért nem csinálok jelenetet, mert nem akarok, hanem mert nincs mit. Nem tudom, hogy mit csináljak, mert tapasztalatlan vagyok, vagy ilyen kicsit ilyen sekélyesnek érzem ezeket a jelenteket, amik nekem vannak. Azt látom, hogy a többieknek van ennél sokkal felnőttesebb, sokkal érettebb, sokkal összetettebb problémájuk, amiről lehet beszélni, akkor azt éreztem, hogy biztos tehetségtelen vagyok, és akkor az ember egy kicsit ebben rá tud kattanni.
És az nem derül ki, hogy mi az, amit a tanár meglát benne, amikor fölveszi a diákot?
A Laci azt ígérte, hogy egyszer el fogja mondani, hogy kit miért vett fel. Ezt még egyelőre nem tette meg. Most nem, ez nem teljesen igaz, beszélt már róla, ő általánosságban azt mondta, hogy azért, mert nagyon megszeretett minket, hogy önazonosnak tűntünk, mindenki olyan volt, amilyen, és persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki aranyos, kedves, szép, helyes gyerek volt, hanem volt, aki nagyszájú volt, volt, aki egoista volt, volt, aki csöndesebb volt, volt, aki vagány volt, volt, aki akaratos volt, de mindenki, de azt, amit az emberek képviseltek önmagukkal szemben, azt nagyon felvállaltan és önazonosan tették. És azt, és remélem, hogy nem teregettem túlságosan ki ezzel őt, én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt elmondta, hogy ő annak körül, hogy a 4 év után is ezt látta rajtunk, hogy ez nem változott, és erre a legbüszkébb.
Tehát, hogy nem szerelték szét úgy a diákokat, hogy utána ne tudták volna legalább olyan jól összerakni, mint ahogy bekerültek?
Mondhatjuk így is. Mondhatjuk így is, persze szétszerelés mindig van. Meg leginkább a helyzet szereli szét szerintem a bent lévőket, a folyamatos összezártsága, nagyon kemény munka, és aztán persze gondolom különböző tanárok különböző mértékben szólnak ebbe bele, de az ő részéről inkább nem volt elvárás az, hogy nekünk valamilyenné kell lennünk. Az egyetlen elvárás az volt, hogy próbáljuk meg magunkat megtalálni, talán.
Meg tudja fogalmazni, hogy mi a legfontosabb, amit megtanult a főiskolán?
Igen. Igen.
Tessék.
Tényleg. Lehet, hogy több gondolat is lesz, lehet, hogy nem egy lesz. Az egyik a gondolkozás. Az, hogy mindig gondolkozni kell, mindig fel kell tenni kérdéseket, kellemetlen és kínos kérdéseket is, és nem csak másoknak, hanem elsősorban magunknak. Mert ha ez nincs meg, addig nem is lehet játszani. Tehát, hogy sok mindenkinek nem tartom helyesnek a hazugságot, de sok mindenkinek lehet hazudni, de magunknak soha. Nem lehet hazudni, mert ha magunknak hazudunk, akkor szétsúszik minden. Tehát akkor darabjaira fog esni ez a világ, amit hazugságra építi magunknak. Tehát az egyszerűen képtelenség. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy legyen az ember meg bátorsága olyan döntéseket meghozni, amik kellemetlenek vagy kínosak. Azért, mert ha nem hozzuk meg, később nagyon megbánjuk. És igazándiból, ha nagyon vágyunk egy helyzetre, nagyon vágyunk arra, hogy valami történjen velünk, akkor azért bátorságot és felelősséget kell vállalni, és nem hagyhatjuk, hogy majd valami lesz, nem, hát ki kell mondani, hogy ezt és ezt én szeretném, mert ilyen vagyok, és ezt én felvállalom, hogy ilyen és ilyen vagyok, és ezért ezt és ezt döntöm. És hogy nem szabad soha halogatnunk, vagy soha késlekednünk azzal, hogy felelősséget vállaljunk. Talán ezt mondanám, de ez nem az oktatási anyagban van így didaktikusan benne, hanem valahogy én ezt szűrtem le az ott eltöltött 4 év alatt.
Hozott már maga számára kellemetlen döntéseket?
Igen. Igen, hoztam.
És jól tette, tehát nem bán döntéseket?
Nem, egyáltalán nem. Meg az, hogy kellemetlen egy döntés, az nem biztos, hogy azt is jelenti, hogy rossz. Mert a döntéseinkben mindig lesznek olyan dolgok, amik nem szívesen csinálunk. Mindig vannak kellemetlen részei, esetleg néha pont azok, amikre a később a legbüszkébbek leszünk, hogy megcsináltuk. De ha meg akarjuk magunkat ismerni, ebben a, nem tudom, 10-20, 30, 40, 70, 80, 100 évben, amit itt élünk, akkor nem lehet szerintem ebben a kérdésben gyávának mutatkozni. Akkor bátornak kell lenni, és meg kell lépni azokat a döntéseket, mert ezek az én döntéseim elém kerültek, és ha én most ezt nem teszem meg, akkor üresen hagytam egy lapot az életemben, mondjuk. Vagy nem azt írtam bele, amit igazán lehetett volna, és a végén én egy izgalmas regényt szeretnék visszaolvasni, nem egy ilyen számlakivonatot, vagy valamit.
Lehet, hogy nem is tart számon magában elmulasztott dolgokat?
Inkább azt mondanám, hogy de vannak persze elmulasztott dolgok. Vannak, hiszen...
Elmulasztott lehetőségek.
Vannak elmulasztott lehetőségek, persze. És nem mondom azt, hogy azért, mert így gondolom, én ezt mindig meg tudom csinálni, nem akarok álszenteskedni, nem, olykor én is gyáva vagyok, vagy gyáva vagyok, hogy rögtön fellépek ilyen helyzetben. Inkább azt mondanám, hogy szeretnék e felé törni, vagy érzek előrelépést abban, hogy e felé haladjak.
Hallgatunk zenét, és folytatjuk. Ja.
Explain. I have no reason. reason why it should have been so plain. Have no questions, but I sure have excuse. I lack the reason why I should be so confused. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. Pictures, though what might be the deuce. Today you saw me, you explained. Playing the show and running down the plane. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you.
Színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Barabás Rihárddal beszélgetek, aki 2 évvel ezelőtt végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, mint színész, Gálfi László osztályfőnöksége alatt. 12-en jártak az osztályba, azt hiszem, most így nézeget a szemével, próbál utána számolni, 11-12-en valahogy ellentmondásos információk, és úgy azt néztem, hogy a most így másfél vagy 2 év elteltével, amennyire én meg tudtam ítélni, úgy körülbelül az osztálynak a fele vagy a felénél kicsit több van színháznál, van a pályán, tehát folyamatosan hogy gyakorolja magát. Erre tulajdonképpen maguk már így készültek, hogy ez valószínűleg így is lesz, hogy manapság, aki elvégzi a főiskolát, az egyáltalán nem biztos, hogy a pályán tud maradni.
Hát biztosnak semmi esetre sem. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz, egyre szűkülnek a lehetőségek.
Tehát, hogy tudták, és ezt megtanították maguknak, hogy ez vagy menni fog, vagy nem fog menni.
Igen, erre nagyon sokszor fel lett hívva a figyelmünk, hogy már nem az van, mint régen, hogy akkor elvégezzük, és lehet menni a legtutibb helyekre. Tehát mi a legtutibb hely? Mert kinek mi a legtutibb hely? Tehát,
hogy... Maga például el tudná magát képzelni egy klasszikus kőszínházban?
Hát, hogyha az a kőszínház,
mondjuk olyan... egy Vígszínház színház, vagy ilyesmi?
Nem elsősorban ezt tartanám prioritásnak magamnál. Tehát nem elsősorban ilyen jellegű tevékenységet szeretnék csinálni, de kipróbálni, tehát nem zárkózni kell. Ha az minőségi munka, az a repertoár, akkor azzal nincsen probléma, tehát az ugyanolyan szakmai dolog. Elsősorban engem nem annyira ez a része érdekel a szakmának. De közben most az olyan, mintha azt mondanám, hogy a Vígszínházban nincsenek nagyon vad vagy bátor próbálkozások, miközben ez egyáltalán nem igaz. Most én csak azt mondanám, hogy alapvetően nem a repertoár színház az, ami engem érdekel, hanem inkább egy társadalmi színház, ahol nagyon aktuális problémákról van szó, akár nagyon nyíltan, tehát didaktikusan kiszólva a nézőköz, hogy emberek, ez van, ez történik, ez a helyzet, mi erről beszélünk, ti ezt értitek, nem értitek, mit gondoltok? Most nem most ez persze csak az üzenetre beszélem, tehát nem feltétlen kell szerintem ebben a kérdésben mindig elbújtatni, nem? Tehát hogy én szeretem a nyitottságot ezen a területen is.
Hát ilyen szempontból jó helyre került, azt gondolom, valamiképpen kakutojásként a Hoppártban, igen, úgy érzem, hiszen a Hoppártot a magánál 3 évvel korábban végzett Asher Novák osztály növendékei hozták létre. Hát hogy került tulajdonképpen közéjük?
Ez nagyon érdekes történet. A Herceg Tomi, a társulat vezetője, felhívott egy nap, emlékszem, épp a metrón ültem, azt nem tudom már, hogy hova mentem, és kérdezte, hogy van-e már szerződésem. És hát mondtam, még nincs, hogy tárgyalgatunk már valakivel, de még úgy semmi konkrét. Hát mert ugye szerződést ajánlana. Jó, üljünk le, beszéljünk. Elmondta, hogy mit tervez. Gondolkoztam rajta 2 napot, és aztán igent mondtam. És emlékszem, hogy így szögdécselve mentem át valamelyik hídon, sütött a nap, és annyira boldognak éreztem magam, és olyan felszabadítónak, hogy azt éreztem, hogy akármilyen veszélyei vannak ennek a dolognak, mert persze tudtuk, hogy már akkor is, hogy valószínűleg nem lesz ez egy kikövezett sétáló út. De azt éreztem, hogy ez egy jó választás volt, és egy jó döntés. És persze pont visszakapcsolódik az előző, amiről beszélgettünk, hogy persze van egy csomó kellemetlen, amikor az van, hogy nem tudom, hogy meg fog érkezni a pénzem időben, és hogy miből fizetem ki a lakáshitelemet, meg a rezsimet, akkor ez egy picit kellemetlen.
Lakáshitele van?
Van lakáshitele.
Az kellemetlen, igen.
Akkor az persze rossz, de közben meg olyan dolgok történnek velünk, velem, ebben a társulatban, úgyis, mint társulat, úgyis, mint színész, és úgyis, mint egy magánember, amit én nem adnék fel. Tehát, hogy persze a későbbi, nem tervezem, hogy a következő 50 évet is feltétlen Hoppárt, csak kizárólag Hoppártosként szeretném eltölteni, de ebben az elmúlt 3 vagy 2,5 évben szerintem a lehető legjobb dolog, amit velem történt, az, hogy Hoppártos lehettem.
Mit mondott el a Herceg Tomás, hogy mit tervez?
Beszélt a Csaba Coriolanusáról. Akkor volt szó, hogy az Eszter, Novák Eszter is rendez majd egy darabot. Akkor a Perzsici Réka Szeretlekéről volt szó. Nem is tudom, volt még valami a tervben. Azt úgy emlékszem, hogy ez nem valósult meg abban az évben. Ja igen, meg volt még az Eljövök érted bemutatója, a Jó barátok opera változatának a bemutatója. Ebből egyébként egyedül talán az Eszter csúszott át nyárra, ha jól emlékszem. Nem is tudom, hogy az a következő. Nem, ez az a nyár volt, az első nyár. Tehát, hogy alapvetően ez az évad, ez úgy lehetett is tartani.
Igen, na most, hogy így mondja, tulajdonképpen elég pontosan előre jelezte, hogy mik lesznek, mert aztán valóban ezek lettek is.
Igen, abszolút.
Beszéljünk akkor azért ezekről a produkciókról, amikben játszik a Hoppártban. Én értem, azt nagyon is megértem, hogy a Coriolanus például egy olyan produkció, Polgár Csaba rendezésében, hát egy kicsit maiisított Shakespeare eredetileg, amiben úgy játszik, hogy most nekünk arról van szó, ami van, és ezt magának, mint színésznek jól esik, és ez nekem is, mint nézőnek jól esik. De egyébként a színészi tehát önálló, vagy nem is az önálló, tehát nagyon személyes, különálló színészi ambíciói vannak-e, és ha vannak, akkor ezeket kielégíti-e a Hoppártban folyó munka, ezt a Sandának hatóan, bár abszolút jóindulatú kérdést tenném most fel.
Igen. 2 dolog. Az egyik, nagyon érdekes, csak ez volt most eszembe, amíg erről beszélt, hogy milyen érdekes, hogy pont a Coriolanus meg a Csaba rendezései nagyon olyanok, hogy mindig színpadon van mindenki nagyon fontos, akár mekkora a szerep, mert nem az számít, hogy mekkora szerepünk van, hanem az számít, hogy egy egész rendszernek hogy vagyunk a részesei, és mennyire hasonlít ez a hallgatói hálózatra, és nekem van egy ilyen vonzalmam, úgy látszik ehhez, de a kérdésre válaszolva konkrétan természetesen hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem élvezném azt, hogyha előttem állna 1000 ember, és megtapsolna, és az nekem szólna csak kizárólagosan. Bár egyébként a tüntetésen most volt ilyen. Végülis ez történt ilyen is.
A tüntetésen mit csinál? Így moderál, vagy konferál?
Nem, hát a tüntetésen most például én kaptam fel a legelső bömbit, amikor a bömbinek hívjuk a magnetofonokat. Magnetofonokat, hülye vagyok, megafonokat, elnézést kérek, kicsit várat vagyok. Tehát mikor elindultunk most az Emmitől, a Kossuth tér felé, akkor egy kicsit úgy hallódott a tömeg, és én voltam az első most, aki felpattant az egyik virágládára. Nem az egyetlen, tehát hogy ez nem egy ilyen speciál feladat, csak akkor például én kezdtem. És ez ilyen szempontból ez ide kapcsolódik.
Mielőtt folytatja, tulajdonképpen az is ide kapcsolódik részben színészi feladat, abban a videó üzenetben, tehát ott egymás után beszéltek a fiatalok, és kifejezetten jól hatott, hogy van köztük egy olyan ember, aki tisztában van ennek a hatásmechanizmusát. Tehát nem úgy néz ki, mint aki súgógépből beolvas valamit, hanem mint aki értelmezi és eljátsza, amit mond.
Igen.
Magát így akkor kifejezetten színészileg hasznosítja, ez a mozgalom, azt lehet
abszolút
mondani?
Emiatt szeretném is fel, ezért csatlakoztam, hogy ilyen jellegű dolgokban, amikhez én értek, vagy jobban értek, mint ők, mert ők nem ezzel foglalkoznak.
Tehát szakmai hozzájárulás nyújt egyben.
Persze, tehát például ilyen szép, bármilyen, mikor, ha meg kell szólalni, ha élő kommunikáció kell, ha moderálni kell, emberekkel foglalkozni, hiszen színészként ez egy nagyon fontos feladat, hogy érezzük, hogy na most a közönség hogy figyel ránk. Tehát az, hogy és akkor itt ez megint kapcsolódik, például pont a szeretlekben, a Perső Cilika darabjában, hogy ott alapvetően egyedül beszélünk, monologizálunk, és ott nagyon kell arra figyelni, hogy az emberek ezt most vették, akkor most itt kell tovább menni, tehát ezt meg kell tanulni mindig, olyan, mint egy áramlat, mint egy folyó, ami jön, most picit gyengén folyik, vagy most árad, akkor az magával visz, tehát ezt meg kell tanulni, kezelni, amennyire lehet, és ezek az erők ugyanígy működnek egy tüntetésen, vagy egy hatalmas tömegdemonstráció, vagy egy fórumon, és azt érzékelni, hogy na most ezt lehet, ezeket engedni kell, ezeket nem kell, ezt lehet mondani, mert erre úgy fognak reagálni, és nagyon érdekes ez színészként például, az ember sokszor érzi azt előre, hogy most, ha ezt a mondatot így mondom, pontosan tudom, hogy ők itt így fognak nevetni, mert ezt a hatást fogom elérni náluk. Nem mondom, hogy ez mindig sikerül, tehát nem, tényleg szeretném azt eloszlatni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ember mindig minden helyzetet tud kezelni, de vannak ilyen pillanatok. És ezt a képességet szerintem nagyon jól lehet egy ilyen mozgalom keretében egyébként hasznosítani.
Ez az alkalmazott színészet esete a társadalmi...
Igen, pontosan.
A társadalmi mozgalmakban. Igen, Coriolanus. Azért az egy emlékezetes, illetve nem is az, hogy nekem emlékezetes, magának meg egy fontos vállalás nyilván. Azt hiszem, azzal külföldön is jártak, de ez egy abszolút sikeres produkciónak mutató volt, akkor leítottam ott.
Sok helyre hívják.
Mennyit játszottak abból, vajon hol tartasz?
Szerintem már 30-40 környékén lehet, ami persze most nem hangzik olyan annyira soknak így, egy független előadásban ez egy viszonylag nagy számnak tekinthető szerintem. Vagy...
Meglehetősen soknak hangzik az ma, amikor vidéki előadások 9-10-nél maradnak abban.
Igen, ez jogos érv. És ennek egy jó része, nem most ez rosszul hangzik, tehát nem az, hogy itthon nem játszunk és csak külföldön, hanem egy jelentős előadás számot tudhatunk magnak külföldön, tehát, hogy voltunk a Vilniusban, Münchenben, Sepsiszentgyörgyön, Braunschweigben, Párizsban, most hirtelen ennyit
eszem. Különbözőképpen fogadták? Vagy egyformán értik ezt mindenhol?
Alapvetően értik, mert a Coriolanus és Shakespeare maga olyan dolgokat vett fel, amik mindenkorban igazak. Nem csak most. Tehát nem azért ütős ez az előadás szerintem, mert annyira aktualizáltuk, egyébként nem aktualizáltuk túlságosan, a szöveg lett egy kicsit modernizálva, az élet dolgozott alánk. Mert egyszerűen
az élet aktualizálta, igen.
Kiderült az, hogy ez tényleg igaz, tényleg pontosan így működik a hatalom, sajnos ezt most tapasztaljuk is. A kérdés meg az, hogy a külföldön mennyire értik. Vilniusban egy 500-as a nem fős színházban játszottunk, felállva tapsoltak a végén. Párizsban szintén, Münchenben ott egy kisebb plénum volt, ők is nagyon szerették, tehát alapvetően értik. Hát inkább azzal van a gond, hogy ott olvasni kell, tehát ott egy az nehéz, hogy az előadás tempója ott mindenképpen lassabb, mert kicsit várni kell, az sokkal fárasztóbb, tehát hogy ott arra figyelni kell, de alapvetően szokták szeretni, és szokták értékelni ezt a munkát.
Azóta játszik egy újabb Polgár Csaba rendezésben is, igen. ami egy újabb helyszín, mert az Örkény Színházzal együtt hozták létre a Merlin című, igen, előadást. Mindegy, hogy hol van, vagy most, hogy az Örkény Színház itt mások a körülmények, más világ, más közönség, más partnerek is.
Más részben. Világ, persze, bár én már játszottam az Örkényben.
Az Arturóiban, de hát akkor még csak ott növendékeskedett.
Még a Homburg herceg, persze, hát még növendékként, igen. De ismertem őket, meg hát ugye sokan van átjárás a Hoppárt társulat, meg az Örkény Színház művészei között. Én nagyon szeretem az Örkény Színházat, szerintem, és ez a személyes, tehát nem szakmai, hanem a saját szubjektív Baravásriát személyes vélemény, nekem például a kedvenc színházam jelenleg Budapesten és az országban. Nagyon szeretek az Örkénybe járni, mert tudom, hogy mindig kaphatok majd ott valamit, ami eddig új vagy meglep. És én például nagyon vártam azt, hogy ez a koprodukció létrejöjjön, és hogy dolgozzunk együtt egymással úgy, hogy mi függetlenek, ti kőszínháziak, próbáljuk meg közelebb hozni a nézőközönségeinket egymáshoz, az örkényesek jöjjenek hópártosra, a hópártosok jöjjenek az örkényesre, találjunk egy új formanyelvet, találjunk ki valami újat, figyeljünk egymást, nézzünk bele egymás szemébe, énekeljünk együtt. Szerintem ez nagyon jó.
És ez úgy megvalósulni is látszik, tehát, hogy...
Igen. Abszolút megvalósulni
látszik. Erősítsük meg, igen, hogy ez a...
Persze, tehát ez a működés tekintetében abszolút, most az egy másik kérdés, hogy ez egy egyelő talán nehezebb darab, mert ez nem egy lineáris, nem egy lineáris történet, hanem ez inkább ilyen egy eredett mítosz, ami egyébként egy 400 oldalas ilyen, nem is tudom milyen műfajú, Tancred Doss-nak ez a Merlin című drámája, regénye, drámás regénye, verses drámás regénye, tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon szélsőséges mű, és hát ebből kellett egy kétszer másfél órás dolgot meghúzni, úgyhogy azért követhető legyen két nagyon fontos szál ebben a történetben, ez szerintem sikerült, és az emberek, én azt látom, hogy valaki nagyon szereti, és valaki nem, tehát olyan nem nagyon van, hogy nincs hatással senkire, de szerintem ez egyáltalán nem probléma, az, hogy az emberek beszélnek és gondolkozzanak ezekről a dolgokról, nem feltétlenül az, hogyha hatalmas siker és hatalmas ováció minden, abban az értelemben, amit ez az előadás vállalt, az siker.
Akkor a nem tetszés azzal nem szembe találkozik előadás közben, hanem hogy van, aki utóbb azt mondja, hogy neki nem volt ez.
Igen,
jó.
Igen.
Tehát nyilván nem azért, nem olyan szélsőséges a reakció, hogy van, aki közben feláll, kimegy, vagy ilyesmi.
Egyszer volt, de pont egy teljesen nem értem, hogy miért. A Gyabinak van egy nagyon vicces rész, elmond egy viccet. Semmi nem történik, nincs művérezés, nem hal meg senki ott azon a részen, a második felvonás elején vagyunk, tehát szünet után nem sokkal, és elkezdtem mondani a viccet, és eljött a poén, ami kifejezetten egy rossz poén, tehát hogy úgy van ki, mindig más mond, de alapvetően azért, hogy rossz poén legyen, és akkor ott négy ember az elsősorban felállt és kiment, és azóta ez így bennünk van, hogy azt mondod, hogy ez most miért pont ott? De hát van ilyen.
Hát ott ment el a kedvük az egésztől.
Igen, ott ment el, ilyen előfordul, persze.
Na, hallgatunk egy kis zenét, és aztán még visszajövünk.
Disorder.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Barabás Richárd a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én pedig Stuber Andrea vagyok, így vagyunk itt hárman, egy szombat délutáni műsorban. Barabás Richárd fiatal színész, egyben mozgal már, most ez a kettő így összefolyik ezekben az izgalmas napokban, amikor a diákok markánsan kifejezik a véleményüket, ellenvéleményüket. De most én a színészetre még visszatérnék. Ki volt a legjobb rendező, akivel eddig találkozott a pályáján?
Mármint olyan, akivel én is dolgoztam. Tehát aki...
Igen, úgy értem, igen, hogy aki, akinél úgy érezte, hogy...
Ez egy nagyon nehéz kérdés.
Mellé lövöm, hogy és ki volt a legjobb színész, aki partnere volt, akivel dolgozott együtt. És aztán megvárjuk, míg ki gondolja a válaszokat.
Akkor kezdem a legjobb színésszel, de erre két válaszom is van. A Szeretlekben a Takács Katival kezdtünk el dolgozni, és ugye ott az van, hogy egy párt alkotunk, egy nagykor különbségben szívő párt.
És hát azért az a legszebb vonulata az előadásnak.
Én ilyet nem mondhatok, én nagyon
de szeretem. De ezt azért mondom, hogy mi.
És én nagyon-nagyon szeretem, csodálatos történet, és hát ugye én fiatalabb vagyok egy kicsivel a Takinál, nem sokkal egyébként, és én fantasztikusnak éreztem, hogy Taki elképesztő nőiesen, elképesztő erővel jelen van, és hogy nekem ehhez fel kell tudni nőni. Tehát nekem nem lehetek kisfiú mellette, még ha egyébként annak is érzem, hogy muszáj valamit villantani. És ide kapcsolódik, hogy most ugye Taki már nem tudta vállalni ezt a munkát, és a Vándor Éva lett helyette, és hát én nem ismertem korábban, és elkezdtünk együtt dolgozni, elkezdtünk próbálni, beszélgettünk nagyon sokat, és igazándiból az a fantasztikus, hogy kialakult ugyanez a viszony, persze teljesen más, hiszen a Vándor Éva tök más, mint a Takács Kati, de itt kialakult megint egy nagyon hasonlóan erős viszony, tehát kettejüktől ilyen értelemben nagyon-nagyon sokat kaptam, és hát kapok most is. Legjobb rendezőnek pedig én nem akarok hazabeszélni, de én a Csabával nagyon szeretek együtt dolgozni.
Polgár Csabával.
Azért szeretek nagyon, mert értjük egymást, nem mint hogyha más nem értenék, hanem nagyon tisztán, őt nagyon tisztán közli, hogy mit szeretne. És valamikor persze nagyon határozottan be is akarja ezt állítani, valamikor pedig nem is teljesen szabad kezet hajt, tehát olyan értelemben eszköz a kezében, hogy mindig fel tudja mérni, hogy mikor, mire van neki leginkább szüksége. A gondolatainak a tisztaságáért szeretem nagyon. Azért, mert nagyon erősen képviseli azt, amiben hisz. És ezt nem fél kimutatni, és nem fél felénk közvetíteni, és nem fél ezt elvárásként támasztani velünk szemben.
Az, hogy a Hoppártról még eszembe jut, beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen én mondtam azt, hogy kakukktojásként került oda, mert nem velük együtt végzett, ez... Azt jelenti-e azt, hogy az a csapat tud valami olyan nyelvet, amit együtt gyakorolt vagy tanult a Novák Esztertől és az Asertől, ami magának idegen volt, vagy meg kellett tanulnia, vagy szoknia, vagy igazából nem volt különbség maguk között?
Volt, természetesen volt. Ez egy felszínes része, de mégis kifejezi a humor fajtája. A Lacinak nagyon jó humora van, csak tök más. És amit a srácokon, tehát a Hoppártosokon én éreztem, azon én például nagyon erősen az Asher Tamással még nem dolgoztam, a Novák Eszterrel igen, és nagyon erősen, nagyon furcsa volt látni, hogy amit a srácok képviselnek, abban nagyon erősen ott van az ő kezenyoma, az ő személyisége, hogy nagyon sokat kaptak tőle. És ezt nekem persze meg kellett tanulni, vagy ezt én folyamatosan tanulom, meg ebben segítenek, de ez nem egy ilyen direkt dolog, hogy most akkor neked ezt így meg kell tanulni, hanem ez így szépen, mint amikor az ember bekel egy idegen csapatba, és ez elején még nem érti a közös vicceket, és aztán majd így szép lassan kialakulnak a saját közös viccek, és így bekapcsolódik egy ilyen jellegű áramlatba. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy itt van egy nagyon szerves közösség is egyúttal, ami egy nagyon élő dolog, tehát nem csak bejön ide 4-5-10 ember, ugye, mert ugye nem csak az állandó tagok a Hoppár tagjai, tehát hogy hivatalosan persze igen, de hogy a Hoppártos mindenki, aki velünk dolgozik, és ez egy nagyon-nagyon élő dolog, és nagyon élő párbeszéd is van az emberek között.
Ennek az osztálynak ugye zenés színésznek tanultak, igen. Ők, tehát eleve volt egy erős zene, ének jellege. Ebbe maga illeszkedik, vagy ez... mennyire idegen vagy ismerős magának? Tehát hogy áll a zenével, kérdezem.
Én amikor gimnazista voltam, drámás gimnáziumban jártam, tehát én ott már tanultunk. Bocsánat, megtudok, hogy miért, de az asztal alatt közben szűk volt a hely. Hogy tanultunk ott már énekelni, meg én elkezdtem zongorázni, és így önszántamból az osztályfőnököm tanított. Így hetente egyszer, szóval az egyetem mellett másodikban, amikor pont volt ez a krízis, hogy nem tudtam, hogy mit akarok, akkor jártam párhuzamosan mellette egy évig a Bartók konziba, és itt magánének szakra. És itt volt, tehát egy év alatt persze nem lehet túl sokat felszedni, azért volt egy kis összhangzattam, volt egy kis szolfés, még volt egy kis zongora, kóruséneklés, már gimnáziumban is volt, tehát ilyen értelemben nem tartom magam képzetlennek. Vagy
egy képzett énekes, bariton?
Az túlzási képzett, tenor, inkább vagy? Csak azt mondanám, hogy tanultam. Tehát, uh-huh. hogy van fogalmam róla. A képzettet azért azt nem merném ilyen nagyon bátran kijelenteni. Uh-huh. Egyébként bariton alapvetően. Igen.
Milyen zenét tegyünk majd a műsorban? Mit szeret?
Sokat szeretek. Én például mostában nagyon rákattantam a System of Down-ra, ami mondjuk most teljesen idegen elemként hadd, én nagyon szeretem, vagy mondjuk klasszikusok közül itt is. Bachot bármikor például. Őt nagyon-nagyon imádom. Most Csajkovszkijjal is ismerkedem, a Hattyúk tavára rázizentem az elmúlt héten, még a mozgalmak előtt. Egy pár szó. Tehát igazándiból én minden olyan zenét szeretek, ami jó. Lehet klasszikus, lehet modern, csak legyen benne valami érdekes, valami gondolat. És lehet ez formailag fantasztikus, tehát lehet egy nagyon összetett, ami nem csak formailag, mondjuk egy nagy mise, egy Bach mise, az tartalmilag és formailag is nagyszerű, de lehet két ember, aki gitárral, meg magával énekel, vagy magának felénekel, több szólamot, nekem ez teljesen mindegy, csak valami jusson róla eszembe, valami mozgasson meg érzelmileg, úgy hasson rám, gondoljak róla valamit, és akkor az tök jó.
Hát a műsornak eléggé a vége felé járunk, és azt úgy, vajon van magának olyan elképzelése vagy terve az életére, hogy mit, mikor, meddig? Tehát, hogy ezt szeretnék, nem tudom, 30 éves koromig, 40 éves koromig ezt vagy azt teljesíteni, vagy eljutni, vagy megszerezni, vagy meglátni, vagy meghallani, vagy
nem,
megcsinálni.
Nincs, azért nincs, mert az élet ennél sokkal izgalmasabb. Tehát én kitalálok magamnak egy tervet, azt lehet, hogy éppen keresztül lehetne verni, de minek? Az élet...
Tehát lehet, hogy például két hete még nem gondolta, hogy ilyen utcai forradar már
nem,
lesz?
Nem, egyáltalán nem. Bár nagyon furcsa egyébként, ezt meg tudom gyorsan összefoglalni, hogy ez, már egy ideje éreztem, hogy a 25. születésnapom után lesz valami jelentős változás. Tehát én alapvetően szeretem a közösségben lenni, de nem vagyok az a nagyon-nagyon hangadó, vagy legalábbis nem hiszem, hogy az lennék, aki túlságosan másokra akarja erőltetni az akaratát, legalábbis szeretném magamról ezt hinni. De közben meg azt éreztem, hogy mindig éreztem azt, hogy lesznek olyan helyzetek az életben, amikor nekem azért tenni kell, és amikor viszont a képességeimmel lehet, hogy majd vezetni kell embereket. Például egy tüntetés elejére kell állni, azt nem mondanám, hogy élére, nehogy valaki ebben melekvessen, tehát egy spontán tüntetés első sorába kell állni, a tömeget vezetni a Margit hittól a Blaha Lujza térig, vagy a rádióig, és ez most megtörtént. Tehát, hogy azok, amiket én éreztem mondjuk az elmúlt években, hogy valami nagy dolog kéne történjen, nem biztos, hogy csak ez, és ez a saját életemre vonatkozik, tehát ez most abszolút nem, az most megvalósul, és vannak persze ilyen vágyaim, amit szeretnék, hogy még megtörténjenek, de azt, hogy ez pontosan mikor, meg hogy, hát majd az élet valahogy hozza. És akkor arra megpróbálok a lehető legjobban reagálni.
Jó, hát akkor én kívánom, hogy ezek azért elég elő legyenek majd ahhoz, hogy lássuk, és figyelemmel kísérhessük.
Nagyon szépen köszönöm.
Baramás Richárd volt a vendégem, az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Jövő héten is várom Önöket, Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Viszont hallásra!